hogyan kerültél te kapcsolatba a Báb Színház világával, az irodalommal? Mert a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban érettségiztél annó, és akkor ez úgy adódna, hogy akkor valami orvosi pálya, vagy reálpálya felé mész, és te nem erre orientálódtál.
Nem voltam én jó matekból, fizikából, kémiából soha, ez a nagy igazság. Viszont a Radnóti Miklós Gimnáziumban, ami egy csodálatos iskola volt, már akkor is létezett egy humán tagozat, úgyhogy én magyar történelem szakos osztályba jártam, már a gimibe is. Ettől függetlenül az osztálytársaim nagyrészt jogászok és közgazdászok lettek, így tényleg az én pályaválasztásom egy kicsit rendhagyónak tűnik. De az már a gimiben egyértelmű volt, hogy nagyon szeretnék valamiféle művészettel foglalkozni, és elég hamar kikristályosodott, hogy ez a színház lesz. Ugyanis akkoriban a Szegedi Nemzeti Színház egy nagyon jó korszakát élte, Koronknai Károly igazgatása alatt remek előadások jöttek létre, akár az operatársulatban is, a kortárs balettben is, és a prózai társulatnál is, és én lenyűgözve néztem ezeket az előadásokat, és egy idő után be is kéreckedtem próbákra, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy is zajlik ez hátulról. És a színház társulata rendkívül jó fej volt, mert megengedték, hogy én gimnazistaként ott lebzseljek. És alapítottam is egy saját társulatot, gimnazistákból, korombeliekből voltak előadásaink, és mire eljutottam a pályaválasztás idejére, tehát leérettségiztem, akkor már egyértelmű volt, hogy a színművészetit szeretném becélozni. Így kerültem végül a Színművészeti Egyetemre Pestre dramaturg szakra, és onnantól egyértelmű volt, hogy én színházzal fogok foglalkozni.
De honnan jött a Báb Színház és a gyerekek világa?
A Báb Színház egy óriási véletlen kapcsán érkezett, ugyanis elsős voltam még a színművészetén, mint dramaturg, amikor az akkor végzős Báb Színész osztály az éppen készülő vizsga előadásához keresett dramaturgot, illetve asszisztenst. És szerintem azon múlott, hogy ez én lettem, hogy velem találkoztak össze éppen a folyosón, és azt az előadást Fodor Tamás rendezte, aki a Stúdió K igazgatója, és egy csodálatos tanár és csodálatos ember. Egy felnőtt báb előadás volt egy Goldoni darabból, és annyira megtetszett nekem ott a műfaj, illetve annyira összebarátkoztam azzal az osztállyal, hogy az osztályfőnökük Metzner János, aki akkoriban a Budapest Báb Színház igazgatója volt, a premiéren meg is kérdezte tőlem, hogy van-e kedvem ezzel a műfajjal egy kicsit behatóbban megismerkedni, és nekem volt, így aztán a következő évben már a Budapest Báb Színházba kerültem gyakorlatra. Tehát igazából a szerencsém múlott ez a találkozás a bábbal, és először a felnőtt bábszínházzal találkoztam, nem is a gyerekeknek szólóval, amivel viszont, amikor utána a mélyebb kapcsolatot alakítottam ki, akkor abszolút elvarázsolt, és rájöttem arra, hogy a mesék világából tulajdonképpen én sose léptem ki igazán, mint hogyha megtaláltam volna ott a helyemet.
A felnőtteknek vagy a gyerekeknek nehezebb játszani, nehezebb darabot írni, ha a Báb Színházat nézzük? Mert ugye mondtad, hogy először felnőtt báb darabbal kezdted, utána jött a gyerek, mert ugye a gyerekek azok ámulattal tudnak rácsodálkozni dolgokra, de azért ki is tudják fejezni mondjuk az útállatukat és a nem tetszésüket.
Hát és az unalmukat. Igen. Hogyha egy gyerek unatkozik, akkor onnan nagyon nehezen hozod vissza. Szóval igen, szerintem egy nagyon-nagyon komoly szakma megismerni a gyerekek ingerküszöbét, ritmusérzékét, de közben nem engedni mondjuk bizonyos művészi sztenderdekből. Tehát abból, hogy az igényes szöveggel hangozzon el, igényes látványt lássanak a gyerekek. Szokták mondani, hogy mi van előbb, az, hogy mi az, ami tetszik nekik, vagy hogy azt tetszik nekik, amit adunk. És én azt tapasztalom, hogy mindig az fog tetszeni, ami jól van megírva, jól igazán van eljátszva, hogyha igaz színészetet látnak. Például annyira érdekes, hogy gyerekek teljesen lebuktatják a ripacskodást és a ritmustalanságot, és tényleg, hogyha valami unalmas, azt egyáltalán nem bírják elviselni. Szerintem nagyon nagy kihívás a különböző korosztályoknak megtalálni a megfelelő történeteket, a megfelelő történetek elmesélésének a megfelelő módját, azt a fajta humort, amit mondjuk a gyerekek is értenek, de a felnőtteket is szórakoztatja, mert az se egy utolsó szempont, szerintem az igazán jó gyerekeknek szóló történetek azért olyanok, hogy azért a felnőtt is megtalálja benne azt, ami őt érdekli, mint ahogy a legjobb népmesék is olyanok, hogy van egy olyan mélységük, ami egész életünkben szól hozzánk, miközben gyerekkorunkban egy egészen másik szintjét élvezzük. Így aztán ez egy nagyon-nagyon izgalmas munka és nagyon izgalmas kihívás. A felnőtteknek szóló bábszínház esetében pedig még mindig azt a falat kell áttörni, hogy egyáltalán, hogyha valaki bejön egy felnőtt báb előadásra, akkor utána mindig az az első reakció, hogy te jó ég, ilyen egyáltalán van. Hát a fene se gondolta, hogy felnőttként is lehet bábszínházba járni, hogy a báb egy olyan műfaj, ami azáltal, hogy nagyon erősen képzőművészeti, azáltal, hogy nagyon erősen absztrahál, egy teljesen másik élményt tud nyújtani. Ezt mindig a kortárs tánchoz szoktam például hasonlítani, hogy kell egyfajta nyitottság, egyfajta különlegességre való hajlam a néző részéről is, hogy belehelyezkedjen, vagy belevesse magát egy felnőtt báb előadásba. Viszont amikor ez megtörténik, akkor mindig nagyon pozitív a visszacsatolás.
Meg nagyon kellenek a mesék, tehát akármennyire is felnő egy ember, a mesevilág az mindig be tudja szippantani. És ha azt nézem, akkor ma például a pszichológiában a meseterapeuták ugye használják a mesék világát. Tehát annyi mindent lehet tanulni és tanítani a mesékből.
Így van, sőt, azt hiszem, hogy ez még csak most kezdődik, tehát szerintem a nagy közönség még csak mostanában kezdi megérezni ezt. Nagyon fontos meseterapeuták munkássága kapcsán, tehát akár mondhatnám Boldizsár Ildikót, Bajzát Máriát, Kádár Anna Máriát, fantasztikus szakemberek vannak már, fantasztikus mesemondók, akik kifejezetten felnőtteknek gyűjtenek például meséket, vagy olyan mesegyűjtemények születnek, ami tényleg a felnőttek életéhez adnak támpontokat, segítségeket, mit tegyünk egy válságos helyzetben, mit tegyünk, ha halálfélelmünk van, mit csinál a mesehős, hogyha egy olyan nehéz helyzetbe kerül, ahonnan úgy látja, hogy nincs kiút. Ezekkel a dolgokkal mindannyian találkozunk folyamatosan az életünk során. Boldizsár Ildikó mondott egyszer egy nagyon-nagyon jó hasonlatot, hogy mindenkinek az életében van például egy üveghegy, ahova fel kell tudni mászni, és az olyan, hogy az ember sokszor visszacsúszik, akkor neki megy újra, aztán készített 7 pár vasbocskort, akkor azzal már föl lehet mászni, de hogy ez sok-sok év, sok-sok tanulás, sok-sok munka, és aztán amikor az ember fölmászik az üveghegyre és körültekint onnan, akkor van egy olyan pont, hogy na, ezt elértem, ez sikerült. És az még sose a mese vége, hanem körülbelül a mese közepe, de azt hiszem, hogy például ezt a hasonlatot mindenki érti, ezt érti egy cégvezető, érti egy tanár, érti egy orvos, mindenkinek megvannak a maga üveghegyei például a felnőtt életben.
Rengeteg színházi bemutatód volt, és nagyon színes, nagyon változatos darabok, tehát a brémai muzsikusoktól kezdve a hétfejű tündéren át az Iglicig. Sokat változott, hogyha azt nézem, mondjuk 2007-től számolom az időt akkor, és most ugye 2023-at írunk, sokat változott a gyerekanyag, akiknek előadtok darabokat, mert ugye a mai gyerek az a 21. század világában nőtt fel, tehát a számítógép, az internet, a modern mesék világába. Néha úgy előveszek egy klasszikus mesekönyvet, és úgy elgondolkozok, hogy vajon a gyerekem meg fogja érteni azt a szöveget, azt az ízes magyar nyelvet, amit ugye a régi meséknél használtak.
Hát én egyrészt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a mai gyerekek találkozzanak például a régi mesékkel, illetve akár azzal az ízes nyelvvel. Nyilván úgy, hogy ez a legjobb felolvasva, és úgy a legjobb, hogyha a szülő el is magyarázza, hogy mit jelent mondjuk az, hogy szakajtó, vagy hogy mik ezek a szavak, mik ezek a különös kifejezések, akkor a mesének lesz egy ilyen furcsa nyelve, egy ilyen mágikus nyelve tulajdonképpen, és szerintem az nagyon-nagyon jól működik. Nyilván az olyan szövegeknél, ami nem annyira régi, hogy egyáltalán ne legyen hozzáférése a gyerekeknek, de az ilyen középrégi szövegek azért szerintem egészen jól működnek, tényleg a mágikusságuk miatt. Például esti felolvasásra. De a színház esetében ott ugye egy azonnali hatás éri a gyerekeket, és nagyon fontos, hogy azonnal be tudják fogadni. Ennek ellenére én a színházban is nagyon fontosnak tartom, hogy nagyon igényes irodalmi alapanyaggal találkozzanak, és néha vitatkozom is ezen rendezőkkel vagy színészekkel, hogy szerintem fontos, hogy akár hangozzanak el mondjuk olyan szavak, olyan kifejezések, olyan szinonimák, amiket előtte nem ismert a gyerek, viszont onnan ismeri meg. Ilyenkor nekem az a trükköm, ez nem új trükk, ez Lázár Ervintől tanultam, hogyha van egy olyan szó, amit mondjuk nem ismerhet az a korosztály, akkor mellé rakok még két szinonimát ugyanabból, és hogyha már három oldalról meg van támogatva egy kifejezés, akkor biztos, hogy fogja érteni. És esetleg tanult egy új szót, vagy egy új kifejezést, vagy egy új hasonlatot, és ezzel gazdagodik a nyelvük. Szerintem nagyon fontos a nyelvi gazdagság, ez az egyik. A másik a gyerekek inger küszöbe. Én azt tapasztalom az elmúlt 15 évre visszatekintve, és ezt félelmetes is kimondani, hogy 15 év, hogy talán az történt, hogy egyszerre ők most már több felé figyelnek. És régebben volt egy ilyen szabályszerűség talán, amit megfogalmaztam magamnak, hogy például az óvodás gyerekeknek nem mesélünk több szálon futó történeteket, mert fontos, hogy egy történet lineáris legyen. Elindulunk A pontból, megérkezünk B pontba, nincsenek mellékszálak, nincsenek leágazások, mert hogy akkor elveszíti a figyelmet, vagy elveszíti a fókuszt a gyerek. Ez a mai gyereknél már nincs így. Tehát az egész biztos, hogy ma már az egészen kicsi óvodások is, ha nyilván nem is olyan szinten, mint az iskolások, de képesek például több történetszálat követni, nyilván bizonyos keretek között, meg azért én nagyon szoktam arra figyelni, hogy például a 3 éveseknek szóló előadásoknál azért legyen a lehető legletisztultabb, legyen mondjuk egy szerkezete egy mesének, de az biztos, hogy a mai gyerekek már több felé figyelnek, és sokkal tágabban néznek mondjuk egy előadást. Egyszerre be tudják fogadni, hogyha a színpad több részén történik valami. Ez talán régen nem volt így.
A színműveidet a bábszínházi adaptációidat rendszeresen játsszák, és ha jól tudom, mintha ezt csicseregték volna a madarak, akkor a Kövér Béla bábszínházban is lesz egy előadásod majd, egy premier.
Igen, ez egy nagyon nagy öröm nekem. A jövő évadban műsorra tűzik a Macska Ercek 9. élete című mesémnek a színpadi adaptációját, és ami ebben külön még egy nagy öröm, hogy Fodor Orsolya fogja rendezni, aki az egyik legtehetségesebb fiatal rendező, és ő nekem a Színművészeti Egyetemen tanítványom volt a bábrendező osztályban. Így nagyon szépen állt össze tulajdonképpen ez a dolog, hogy életemben először úgy dolgozhatok együtt egy tanítványommal, hogy ő már egy felnőtt művész.
És ez azért milyen jó, hogy te a tanítást azt nem hagytad el, tehát te folyamatosan tanítod, képzed a jövő generációját.
Igen, ez nekem nagyon fontos volt a színművészetin, például ebben a bábrendező osztályban, ahol egyébként 6 lány végzett, 6 csodálatos fiatal művész, akik nagyon-nagyon más karakterek, és nagyon másfajta elképesztő tehetségük van. Én azt éreztem, hogy soha annyit nem tanultam még, beleértve a saját egyetemi éveimet is, mint amikor őket tanítottam, illetve velük lehetett együtt gondolkozni ezekben az években. Azt hiszem, hogy az, hogyha az ember tanít, az nagyon erősen fiatalon is tartja, mert tényleg, amit a fiatal alkotó művészek, ahogyan látják a világot, ahogyan egészen más kapcsolódásokat ismernek fel, az nagyon-nagyon inspiráló felnőtt alkotó művészként is.
Egyébként a bábszínház világa inkább a nőket vonzza, így hogy mondtad, hogy 6 lány tanítványod volt.
Eddig nem így volt, ez most nem tudom, ennél az osztálynál valahogy ilyen különösen jött ki, hogy a 6 legtehetségesebb felvételiző éppen pont lány volt. De a bábszínház világában tény, hogy nagyon jelentős és nagyon-nagyon tehetséges női alkotók dolgoznak, tehát mondhatnám akár Kuti Ágnest, aki a Kecskeméti Bábszínház művészeti vezetője, vagy Kocsis Rozit, aki a Vaskakas Bábszínház, a Győri Bábszínház igazgatója, vagy Bartalkis Ritát, aki Zalaegerszegen művészeti vezető. Szóval vannak nők, illetve hát akár a saját igazgató Mellinger Edina, aki a Budapest Bábszínház igazgatójaként egy remek női vezető. Igen, lehet, hogy van egy ilyen tendencia, mint ahogy talán a gyerekirodalomban is van egy ilyen tendencia, hogy több a nő.
Nagyon jó, hogy mondtad a gyermekirodalmat, mert hogy 2013-ban jelent meg az első gyermekkönyved Csomó Tündér címmel, aztán 2017-ben pedig a Macska Herceg 9. élete elnyerte az év gyermekkönyve díjat. Hogy van mindenre időt?
Nehezen. Nyilván szokták mondani a kiadónál, akikkel sokat dolgozom, hogy sokkal több könyvet kellene írnom, és hogy nagyon lassan írok és keveset, ez sajnos igaz. Tényleg lassan írok prózát, de nagyon szeretek könyveket írni, és ez úgy egészíti ki a színházi munkámat, hogy biztos, hogy nem adnám fel soha, de az biztos, hogy én úgy működöm a prózaírásban, hogy sokáig forgatok magamban egy történetet, nagyon sokáig csavargatom, dédelgetem, gondolkozom rajta, és aztán amikor már kijön, tehát amikor már szöveg lesz belőle, az esetenként hosszú évek múlva történik meg. Így aztán írtam az utóbbi időben azért egy pár könyvet szerencsére, de ezek szinte mind-mind olyan történetek, amiket előtte sokáig-sokáig forgattam magamban. Nagyon szeretek prózát írni, mert egy teljesen másik ritmust igényel, és egy másik idegrendszerű berendezkedést. Én arra jöttem rá az utóbbi években, hogy a monotónia tűrő képességem az körülbelül nulla. Tehát egyáltalán nem bírom, mert elkezdek rettenetesen unatkozni, hogyha ugyanazt kell csinálni sokáig. Így aztán nagyon ideálisan jönnek össze ezek a különböző területek tulajdonképpen az én életemben, hogy amikor már egy kicsit elegem lenne a színházból, akkor jó, mert könyvet lehet írni, amikor megunom magam, mint prózaírót, akkor vissza lehet térni a színházba, közben lehet tanítani. Úgyhogy ezek azért jól egészítik ki egymást.
Magánéletre is jut időd?
Hát jut, igen. Muszáj, hogy jusson. Igen, van egy párom, és neki van egy 13 éves fia. Így most kamasz ügyekkel sokat foglalkozom a magánéletemben, ami az írói életemre is egyébként nagyon szépen kihat.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire hat ki az írásra.
Ó, teljesen. Nagyon nagy ajándéknak tartom, hogy én most nap mint nap láthatok egy olyan kamaszt, akinek figyeltem a beszédét, illetve a csodálatos humorát, az elképesztő érzékenységét. Úgyhogy nekem ez nagyon-nagyon-nagyon inspiráló, de mindig is nagyon inspiráló volt a magánéletem, vagy a barátaimmal való kapcsolatom, tehát az is tény, hogy bármit írok, akár prózát, akár drámát, akár gyerekeknek, akár felnőtteknek, abban nagyon erősen benne vannak a saját barátságaim, a saját szerelmeim, a saját tapasztalataim, szorongásaim, gyerekkori élményeim, úgyhogy nem is tudom ezt a kettőt elválasztani egymástól.
De a gyerekkönyvekbe egyébként honnan veszed az ihletet? Most épp előttem van az Emma Csöndje című könyved, hát tündéri, tehát egy annyira okos és érzékeny mesekönyv az egész, tehát maga az egész történet. Honnan jön ez? Tehát honnan meríted az ihletet?
Emma esetében ez úgy történt, hogy a Kolibri Színház részéről érkezett egy felkérés egy színdarab megírására, és én nagyon sokat gondolkoztam, hogy miről is írjak kortárs magyar színdarabot, és aztán egyszer csak beugrott, hogy nagyon régóta tartozom annak a kislánynak, aki én voltam első és másodikos koromban, és aki nagyon félt megszólalni mások előtt, illetve azt hiszem, hogy nagyon sokat szorongott, és kevés barátja volt, hogy megírjam az ő történetét, vagy lelki világát, vagy ahogyan ő működött, aki én voltam. És aztán ebből kialakult szépen lassan egy olyan történet, ami aztán nyilván az én személyes megélésemhez képest kitágította ezt a világot a csöndről, illetve arról, hogy a belső világ, vagy egy gazdag belső világ az hogyan tud külsővé válni, illetve milyen árnyékokat kell átlépni egy kisgyereknek ahhoz, hogy például láthatóvá merjen válni. És Emma esetében a másik nagy inspirációs forrás az volt, hogy egy nagyon jó barátoméknak, házaspárnak van egy kisfia, aki autista. És ahogyan ő látja a világot, az egy szintén nagyon különleges módja a világlátásnak. És azt éreztem mindig, amikor vele játszom, vagy amikor vele beszélgetek, hogy őt is olyan jó lett volna megírni, vagy belefogalmazni egy mesébe, és hogy nagyon szépen föl lehetett ismerni abban, ahogyan ő látja a világot, azt, hogy én magam, akinek nincs ilyen típusú diagnózisom, de mégis volt hasonló megélésem például gyerekkoromban. És akkor arra jöttem rá, hogy lehet, hogy ez sokakat érint, hogy sokan vagyunk egy kicsit bezárva saját magunkba, vagy a saját fejünkbe, a saját szívünkbe. Sokan vagyunk úgy, hogy nehéz kifejezni a gondolatainkat, vagy nehéz megszólalni mondjuk egy nagyobb tömeg előtt. Ez nekem állandó problémám volt tulajdonképpen a színjátszás, vagy a színjátszókörök javították ezt fel, vagy nyitották ki bennem, hogy meg lehet szólalni mások előtt. Így aztán az Emma csöndjében ez a nagyon régi történet bukott felszínre, ami tényleg velem gyerekkoromban történt.
Megvan már a következő ötlet a fejedben, amiből egy könyv születik?
Most abban az egészen különleges helyzetben vagyok, hogy az időfutás sorozat olyan módon folytatódik, hogy négyen írtuk az időfutárt, Tasnádi Istvánnal, Jeli Viktóriával és Vészi Csandrával, hogy mindenki ír egy spin-offot, tehát egy olyan önálló kötetet, amiben egy-egy szereplőt követünk, és vele történik valamiféle különös időutazós esemény. Ebből az első kötet már meg is született, Vészi Csandra a Boszorkány-sziget címen írt egy nagyon izgalmas, a boszorkányperek idejébe visszavezető történetet. A következőt Jeli Viktória írja, és utána viszont én jövök. Így aztán nekem már el kellett kezdenem az anyaggyűjtést a következő időfutárhoz, ami egy ilyen időfutár spin-off lesz. Így aztán most én erre készülök teljes erőbedobással.
Lehet, hogy rossz a kérdés, de fölmerült bennem, hogy ti, akik dramaturgok vagytok, nézitek egymás előadásait? Tehát tudtok belőle tanulni? Hogy van ez a színház berkein belül? Mert lehet azt hallani, hogy nagyon nagy a könyöklés és az iridlés, stb., de ott a másik oldal, amikor meg összedolgoznak emberek, és mondjuk tud inspirációt, meg ötleteket gyűjteni egyik szakember a másik szakembernek a munkájából. Vagy egyáltalán erre van-e idő?
Persze, sőt, muszáj is nézni egymás munkáit, illetve én azt gondolom, hogy színházi alkotóként feltétlenül kell például színházba járni, meg dramaturgként mondjuk kortárs drámákat olvasni, képben lenni az ügyben, hogy kik azok a fiatal írók, akik mostanában írnak, miket írnak, hogyan is alakul tényleg a kortárs dráma helyzete, ezzel szerintem nagyon fontos foglalkozni. Illetve a dramaturg szakmában én azt tapasztaltam már az egyetem óta, hogy nagyon szoros barátságok is ki tudnak alakulni. Tehát például Jeli Viktóriával nekem egy nagyon, nagyon erős szövetségem alakult ki már az egyetem alatt, de például mondhatnám Pass Andrát, aki az egyik legizgalmasabb kortárs drámaíró, és vele is van egy kölcsönös, nagyon erős, azt hiszem, hogy tiszteletünk is, meg inspirációnk is egymás munkáiból. Folyamatosan figyeljük azt, hogy a másik mit csinál, és az mitől jó, és hogyan jó. Úgyhogy szerintem működik ez az egymás munkáinak figyelése. Illetve ami még nekem az utóbbi időben egy nagyon nagy élmény volt, az a Budapest Bábszínházban a legutóbbi bemutatónk, a Decameron 2023, ahol 10 különböző kortársíróval dolgoztam együtt.
Ez
én voltam
semmi.
Az előadás dramaturgia, így van. Tulajdonképpen úgy állt össze maga az előadás, hogy 10 kortárs író írt 10 jelenetet, amit ők most, ma a 21. században gondolnak arról, hogy milyen történetet érdemes elmesélni, hogyha most történne a Decameron, és most ülnénk össze történeteket mesélni. Ez volt az alap gondolat. Így aztán nekem nagyon-nagyon inspiráló volt, hogy Jászberényi Sándortól, Fábián Péterig, H. Jánostól, Horváth Sáriig fiatal és beérkezett drámaírók egyaránt írtak ebbe egy-egy jelenetet, és aztán én ezekkel a szövegekkel dolgozhattam, illetve ezekkel a drámaírókkal dolgozhattam együtt. Ez elképesztően inspiráló munkafolyamat volt.
Egy kicsit visszatérnék a gyerekek világára, a bábszínház világára, amit én a mai bábszínházban nagyon-nagyon szeretek, amellett, hogy ugye nagyon jó kis darabokat mutatnak be, hogy a kulisszák mögé is beengedik a gyerekeket. Tehát nem csak az van, hogy elmehetnek és megnézhetnek egy báb előadást, hanem bemehetnek akár a bábműhelybe, ha úgy adódik, ha mondjuk van egy nyílt nap, vagy mondjuk iskolával, óvodával mennek el, interaktív játékokba vonja be a bábszínház őket. Tehát ez már nem csak egy steril világ, hanem tényleg egy teljes interaktív világot nyújt maga a bábszínházi közeg.
Igen, szerintem nagyon fontos az, hogy néha megmutassuk, hogy hogy készül a varázslat. Már csak azért is, mert sok gyerek úgy jön be a bábszínházba, hogy nem tudja, hogy ez nem film. Hogy itt, ami történik, az itt és most történik, ez egyedül most történik, ezt az előadást ebben a formában egyedül ebben a pillanatban lehet megnézni, se a tegnapi, se a holnapi nem lesz olyan. Ezt szerintem kell is tudatosítani a gyerekekben, mert tényleg sok gyereket látok, aki először jár életében bábszínházban, és mondjuk nem érti, hogy a színész is hallja, amit például ő beszél a nézőtéren. Tehát én azt hiszem, hogy a színházba járásra való nevelés vagy edukációnak is egy nagyon fontos része az, hogy megmutassuk azt, hogy milyen is a színház belülről, hogy hány ember munkája, hogy egyébként milyen komoly munka zajlik, például egy bábműhelyben, ami minden színháznak a szíve és lelke, vagy minden bábszínháznak, hát hiszen ott készülnek a szereplők. Én lenyűgözve nézem például minden esetben a műhelyesek csodálatos munkáit, és az a tapasztalat, hogy a gyerekek is nagyon-nagyon élvezik ezeket az alkalmakat, ezeket a lehetőségeket. Tehát akár amikor a színházak éjszakáján van kulisszajárás, vagy akár van például a Budapest Bábszínházban egy ilyen programunk, aminek az a cím, hogy Éjszaka a Bábszínházban, amikor egy egész éjszakát bent tölthetnek, és nagyon izgalmas dolgok történnek. Szerintem ezek nagyon fontos és nagyon izgalmas programok.
Van álommű, aminek szívesen lennél a dramaturgia?
Álommű, aminek szívesen lennék a dramaturgia.
Tudod, a színészeknél is meg szokták kérdezni, hogy
Igen, hogy van-e álomszerep?
álomszerep?
Igen. Hát, hogyha kifejezetten drámákban gondolkodom, akkor ugye viszonylag ritkán adatik meg azért egy bábszínházi dramaturgnak, hogy valami klasszikus dráma szöveggel foglalkozzon. És én annyira rajongva szeretem például Shakespeare-t, hogy nagyon-nagyon szeretnék Shakespeare drámákkal foglalkozni, akár színházi keretek között is, mert a tanításban mondjuk sokat foglalkozom vele. Egyszer például tanítottam a Lear királyt egy egész fél éven keresztül, és az annyira csodálatos élmény volt nekem magamnak is, hogy nagyon jó volna mondjuk egy színházi próba folyamatban is foglalkozni vele. De hogyha még mondhatok egy nagy klasszikust, az Ember tragédiájának annyira szívesen nekiesnék dramaturgként egy olyan formában, hogy ez érthető legyen például egy mai középiskolásnak, mert nekem az egyik legnagyobb kedvencem a világon az a
Fantasztikus
mű.
értékelés mondani valóval bír, és azt hiszem, hogy a mai gyerekeknek nagyon-nagyon kellene ez a mű.
Így van, egyetértek. Lehet, hogy egyszer még megtörténik, én nagyon boldog lennék, ha lehetőségem lenne rá.
Rengeteg díjnak vagy a tulajdonosa, tehát Békés Pál díj a legjobb írói dramaturgi munkáért, ott van a legjobb gyerek és ifjúsági színház előadás, színi kritikusok díja, aztán az év gyermekkönyve díj. Tehát halva téged, nem a díjért dolgozol, tehát nem azért. De azért a díj az egy elismerés, az egy visszajelzés valahol a munkádról. Természetesen megkapod mindezt a színpad előtti részről, a közönség részéről is, de valahol azért kell, hogy a szakma is elismerje azt, amit én csinálok.
Nekem tulajdonképpen nagyon jól esik, amikor elismerik a munkámat. Nagyon különös dolog, hogy hajlamos az ember azt gondolni, hogy ha gyerekkultúrával foglalkozik, akkor kevésbé látszik, amit csinál, mert hogy ez mégse felnőtt irodalom, vagy mégse felnőtt színház. De azt hiszem, hogy az utóbbi időben már minthogyha többen látnák azt, hogy ez nagyon komoly munka, illetve hogy nagyon nagyon fontos elismerni azokat az embereket, akik mondjuk magas színvonalú gyerekkultúrát csinálnak, és akkor itt most nem magamról beszélek, hanem mondjuk a kollégáimról. A színházi díjak azért nagyon fontosak szerintem, mert azokat mindig egy csapat kapja. Tehát például, amikor a Hétfői Tündérrel sok díjat nyertünk a Kaposvári Biennálén, akkor az egész csapat díjazását jelentette a színészek, a rendező, a tervező, mindenki, aki óriási szeretettel vett részt például abban a számunkra nagyon fontos próba folyamatban. De ugyanezt elmondhatom a Semmi című előadásról, a Boriban és Anni Panniról, az Időnk rövid történetéről. Tehát amikor olyan előadásokat díjaznak, ami mindenkinek a szívügye, és tényleg úgy érezzük már az alkotás folyamata közben, hogy most valami olyan születik, amit nagyon szeretünk mi magunk is csinálni, és nagyon szeretnénk vele értéket létrehozni, és aztán esetleges sikerül, és találkozik a közönség tetszésével is, akkor, hogyha ezeket még a szakma is elismeri, akkor az egy nagyon-nagyon jó, nagyon szívmelengető érzés, azt hiszem. A gyerekkönyves szakmában pedig szintén hasonló a helyzet. Én azt érzem, hogy most nagyon erős a gyerekkönyves mezőny jelenleg Magyarországon. Fantasztikus írók írnak gyerekeknek tényleg, és nagyon-nagyon jó kiadók vannak. Tehát akár a Pagony, akár a Cerkabella, a Csimota, a Móra, elképesztő jó gyerekkönyvek születnek minden egyes évben. És az, hogyha mondjuk engem díjaznak egy évben, mint ahogy történt ez a Macska Hercegnél, illetve idén az Emma Csöndjénél, akkor azt érzem, hogy egy ilyen elképesztő erős mezőnyben ez külön nagyon jól esik, hogy egy független zsűri, akik mondjuk a Magyar Gyerekkönyvfórumnak, a Hábbinak a független szakemberei, azt érezték, hogy értékesek ezek a könyvek, és hogy érdemesek a díjazásra. Sokat jelentenek a díjak a láthatóság szempontjából is például, hogy többekhez eljutnak talán így ezek a könyvek, ezek a színházi előadások. Így aztán szerintem lényeges ez, hogy legyenek ilyen elismerések, és hát nekem nagyon-nagyon jól esnek, hogyha vannak.
Az biztos, hogy neked a munkád a szerelem valahol, de mi az, ami kikapcsol emellett? Tehát például, ha pihenésről van szó, téged mi az, ami feltölt?
Hát sose gondoltam volna, hogy engem majd érdekelni fog a kertészkedés, de az utóbbi pár évben azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon szívesen bogarászok például a kertemben, és az teljesen ki tud kapcsolni. Tehát a gazolás, a kapálás, a fűnyírás, utána nézés annak, hogy melyik gyümölcsfát hogy kell megmetszeni. Ezek mostanában nagyon-nagyon érdekelnek, lehet, hogy ehhez el kell tenni pár évnek egy nő életében, hogy ez elkezdje érdekelni, de én most élem ezt a korszakot, illetve én régen nagyon sokat rajzoltam, és nagyon szerettem rajzolni, aztán sok évig egyáltalán nem vettem a kezembe semmit, se ceruzát, se tollat, se festéket, de az utóbbi időben megint néha így elkezdett kedvem lenni hozzá, úgyhogy lehet, hogy majd elkezdek rajzolni megint, illetve néha már szoktam is, és az is olyan jó, hogy akkor megszűnik az idő, megszűnik a világ, és úgy az ember csak egyedül van az üres papírral, amire aztán születik valami. Szerintem fontosak ezek az én idők nagyon, illetve hát nekem még az olvasás az, ami hát minden alkalommal teljesen kiszakít a világból. Nyilván nagyon sokat olvasok munka miatt, de amikor szórakozásból olvasok, az elképesztően jó tud lenni. És hát persze a családdal levés, a barátokkal. Szóval azért van sok minden.
És azért milyen jó, amikor majd lehet, hogy 1 vagy 2 év múlva jön a következő mesekönyv, ami mondjuk a kert varázslatos világáról fog szólni, és azt egy rajzaiddal jelenik majd meg.
Az én rajzaimat ezt nem gondolom, mivel hogy arra vannak azért olyan illusztrátorok, akiknek ez a munkájuk, illetve akik profik, én azért ebben nem vagyok profi, de hogy mondjuk írok egyszer valamit egy kertről, az simán elképzelhető.